be kell látnom, bizonyos dolgokat sosem tudnék megmagyarázni, nem pontosan, nem ha a várakozásom, a szabály, az értelem, egészében ha az élet a dolgok rendje felől nézem, amennyire már én ismerem legalábbis. Így amikor a kordéról valahol megint le a földre rakottak, sehogy se értettem, hogy ugyan mit dolgom is lehet nékem még például hajnyírógéppel meg beretvával. Az a fulladásig tömöcs, első benyomásra megtévesztésig zuhanyfürdőnek rémlő helyiség, melynek iszamós farácsozatára rengeteg tipró, tapodó, talp, sarok, fekélyes lábszár, lábszárcsont közibi engem is odatettek, nagyjában egészében inkább megfelelt már körülbelül a várakozásomnak. Futólag meg is fordult még utoljára a fejemben, no lám, eszerint hát az auschwitzi szokás van, hát érvényben úgy látszik itt is. Annál nagyobb volt a meglepődésem, amikor rövid várakozás, vagy sziszegő, bugyborékoló hangok után váratlanul víz, bősugarú, meleg víz kezdett ömleni az odafönti csapokból. Nemigen örventem viszont, mert még szívesen melegedtem volna kisid, hát semmit se tehettem, amikor egyszerre ellenállhatatlan erő röpített a lábaknak ebből a nyüzsgő erdejéből a magasba, miközben nagy lepedőféle, azon meg egy pokróc tekeredett rajtam körbe. Aztán egy vállra emlékszem, amelyen fejemmel hátra, lábammal előre csüngtem, egy ajtóra, szűk lépcsőház meredek fokaira, még egy ajtóra, majd egy helyiségre, teremre, mondhatnám szobára, ahol a tágasság és világosság mellett a berendezési tárgyak már csak nem kaszárnyai fényűzése ütötte meg hitetlenkedő szemem, s végül az ágyra, rendes, valóságos, láthatóan egyszemélyes ágyra, jól tömött szalmazsákkal és két szürke pokróccal is, amelyre erről a válról átfordultam. Két emberre továbbá, rendes, szép emberekre, arccal, hajjal, fehér nadrágban, trikóban, fapapucsban, elnéztem, elgyönyörködtem bennük, ők meg engem néztek. Akkor tűnt csak föl a szájuk, s hogy egy ideje valamilyen daloló nyelv cseng a fülembe egyre. Az volt az érzése, mintha valamit tudni kívánnának tőlem, de hát csak a fejemet rázhattam, nem értem. Arra egyiküktől, de igen fura hangsúllyal németül hallottam, hast du Durchmarsch, vagyis hogy nincs-e hasmenésem, s néves meglepődéssel észleltem, hogy hangom, miért nem, azt mondja erre, nein. Gondolom még mindig, még most is csak hiúságból megint bizonyára. Akkor meg, kis tanakodás, térülés, fordulás után két tárgyat nyomtak a kezembe. Egyik edény volt langyos kávéval. A másik meg kenyér. Becslésem szerint úgy körülbelül hatodnyi darab. Elvehettem, elfogyaszthattam minden ár, minden csere nélkül. Aztán meg egyszerűen életjelt adó, háborogni, engedetlenkedni kezdő bensőm foglalt el egy időre minden figyelmemet, és főként erőimet. Nehogy valamiképp megtalálja még hazudtolni netán az előbb adott szavam. Majd meg arra ocsúttam, hogy az egyik ember megint itt van, de most már csizmásan, szép sötétkék sapkában, piros háromszögű rapkabátban. Akkor hát megint föl a vállra, le a lépcsőn, ezúttal egyenest ki a szabadba. Hamarosan terjedelmes szürke fabarakban olyan gyógyintézmény, revír félébe léptünk, ha nem tévedtem. Szó se róla, itt már egészében megint körülbelül a készülődéseimhez illőnek. Végeredményében is teljességgel rendjén valónak, hogy ne mondjam, otthonosnak találtam mindent. Csak hát most meg az előbbi elbánást, a kávét meg a kenyeret nem egész értettem. Utunk mentén végig a barak egész hosszában a jó ismerős háromemeletes boxok sora üdvözölt, mindenik dugik telve, s némelyes gyakorlott szem, amilyennel elmondhatom, én is rendelkezem, míg a bennük megkülönböztethetetlenségig összegabajodó egykori arcok, rű, meg fekkévirágos bőrfelületek, csontok, condrák, hegyes végtagok halmaza alapján is tüstént fölmérhette, hogy minden tartozékok rekeszenként legalábbis 5, de egyikében másikában 6 testet is jelenthetnek. Emellett a puszta deszkákon az elvégre még Zeitzban is alomnak kijáró szalmát is hasztalan kerestem. Tehát erre az időre, amennyinek én itt már szemlátomást elébe nézhetek, ez nem oly nagyon fontos részlet, igaz, elismertem. Akkor következett aztán, miközben megálltunk, és beszéd, tárgyalás félre ütötte meg fülem, az engem hordó ember, meg valaki más közt nyilván, az újabb meglepetés. Először nem is tudtam, jól látok-e. Tehát nem tévedhettem, hisz a barak itt igen ki volt világítva, erős lámpásokkal. Balkész felől itt is a két sor rendes boxot láttam. Hanem a deszkák itt egy réteg piros, rózsaszín, kék-zöld, meg lila paplannal letakarva. Fölöttük még egy sor, ugyanilyen paplanokból, és a két réteg közül szorosan egymás mellett kopaszra nyílt gyermekfejek. Kisebb, nagyobb, de általában úgy körülbelül az én korombeli fiúkéi kukucskáltak elő. És épp csak, hogy mindezt észrevettem, hogy letettek a földre, és valaki megtámasztott, nehogy eltaláljak dőlni, hogy levették rólam a pokrócot, térdemet, meg csípőmet, futtában átkötözték papírossal, majd nek, hogy rám húztak egy inget, már be is csusszantam alul fölül egy-egy sor paplan, két felől meg egy-egy septében helyet szorító fiú közé a középső emeletre. Azután itt hagytak. Megint minden magyarázat nélkül. És akkor hát ismét csak a saját eszem járására hagyatkozhattam. Minden esetre el kellett ismernem, itt vagyok. És ez a tény, nem tagadhattam, minden pillanattal megújult. Megint, még mindig, s tovább is újra egyre tartott. Később még egy némely szükséges tudnivalóval is tisztába jöttem. Ez itt például a baraknak valószínűleg inkább az eleje, mint a vége, ahogy ez szemközt egy szabadban nyíló ajtó, továbbá az előttem látható világos térség tágassága is mutatta. Méltóságok, írnokok, orvosok, mozgás meg munkatere, legszembeötlőbb pontján egy fehér lepedővel lefödött, asztal félével berendezve. Akiknek amott a hátulsó fadobozokban a hajlékuk, azoknak többnyire vérhasuk vagy tifuszuk van, vagy ha nem, hát lesz legalábbis minden bizonnyal. Első tünet, amiképp a csillapíthatatlan szag is jelzi, a Durchfall, másképpen Durchmarsch, amint ezt a fürdőbeli kommandó emberei tőlem is tüstén tudakolták, s melyek szerint beláttam, az én helyem is ott volna tulajdonképp, ha kérdésükre történetesen az igazat vallom. A napi ellátmányt, a konyhát is, egészében a cejciakéhoz találtam hasonlónak, reggel kávé, a leves már kora délelőtt megérkezik, a kenyér adagja harmad vagy negyed, ha negyed, akkor viszont többnyire cúlágéval. A napszakokra az állandóan egyforma világítás következtében, hogy sehonnan sem befolyásolt ablak fénye vagy homája, már nehezebben, csak bizonyos tévedhetetlen jelekből tudtam következtetni. Így a reggelre a kávéból, az alvás idejére, meg az orvos minden esti búcsújából. Már az első estén magam is ösmeretségbe léptem vele. Egy emberre váltam figyelmessé, aki éppen a boxunk előtt állapodott meg. Nemigen lehetett magas, mivel feje körülbelül az enyémmel esett egy vonalba. Arca nem csupán, hogy telt, de egyenesen kövérkés volt. Imittam ott még puha is a fölöslegtől. És nem csupán karikára pödrött, már majdnem egészen ősz bajusza, de nagy ámulatomra, meg koncentrációs táborban ezt még ez ideig sosem tapasztaltam, már úgy szintén galambősz, igen ápolt szakálla is volt, kicsike, és az állán takarosan hegyesre formázva. Nagy méltóságteljes sapkát hordott hozzá, sötét szövetnadrágot, de bár jó anyagból való rabkabátot, karszallaggal, piros jellel, benne F betűvel. Szemügyre vett, mint egy ahogy új jövevényeket szokás, s valamit szólt is hozzám. Mondtam neki az egyetlen mondatot, amit franciául tudok, je ne comprends pas, monsieur. Oui, mondta erre ő, széles, barátságos, egy kevéssé rekettes hangon, bon bon mon fils, s azzal egy szem kocka cukrot helyezett orrom elé a takaróra, valóságosat. Épp ugyanolyat, amilyenre még hazulról emlékeztem. Aztán végigjárta az összes többi fiút is, mindkét boxban, mind a három emeleten, és egy-egy szem kocka cukor őnékig is mind kijárt a zsebéből. Némelyek elébe épp csak oda tette, másoknál azonban hosszabban elidőzött, sőt, egyesek beszélni is tudtak vele, és ezeknek különösképp megpaskolta arcát, megcsiklandozta nyakát, elcseveget, elcsicserget velük, mint egy, némileg ahogy az ember kedvenc kanári madaraival elcsivitel olykor a nékik szánt órán. Azt is észrevettem, hogy némelyik kedvenc számára, főként akik értették a nyelvét, még egy további szem cukra is akadt. Akkor láttam csak be, amire odahaza mindig is okítottak, hogy mennyire hasznos dolog a műveltség, és kivált kép az idegen nyelvek ismerete csak ugyan. Mindezt mondom, felfogtam, tudomásul vettem, de csak azzal az érzéssel, mondhatnám föltétellel szinte, hogy közben egyre vártam, ha közelebbről nem tudhattam is micsodát, tehát a fordulatot, a titok nyitját, az ébredést, hogy így mondjam. Másnap például, amikor a másokkal való munkája közt ideje akadhatott rá, az orvos én rám is ide mutatott az ujjával. Kihúztak a helyemről, és odaraktak elébe az asztalra. Torkából pár barátságos hangot hallatott, megvizsgált, megkocogtatott, hideg fülét, bajuszkájának szúrós hegyét mellemhez, hátamhoz értette, mutatta, sóhajt, csak köhögjek. Azután hanyat fektetett, valaki segédféléjével levétette rólam a papíros pólyát, és a sebeimre kerített sort. Megnézte, először csak távolabbról, majd elővigyázatosan körbe is tapogatta, amire rögtön megjelent valami a belső anyagukból is. Akkor meg hümmögött valamit, a fejét is gondterhesen csóválva, mintha ez valahogy lehangolta, elkedvetlenítette volna kissé, úgy néztem. Gyorsan vissza is kötözte, eltüntette a szeme elől, mint egy, és éreznem kellett, ezek már bizony nemigen nyerhették meg tetszését. Sehogyan se lehetett kiengesztelődve, megelégedve vélük. De egymás egyéb téren is rosszul ütött ki a vizsgám, látni kényszerültem. A mellettem fekvő fiúkkal például sehogy se tudtam szót érteni. Ők viszont zavartalanul társalogtak egymással, rajtam keresztül, a fejem fölött vagy előtt, de úgy, mintha ez csak valami akadály volna, mely csupán útjukban áll. Még előbb tudakolták, kicsoda-micsoda vagyok. Mondtam, Ungár. S hallottam, amint nagy hamar széltébe hosszába híre ment, Vengerszki, Vengria, Magyarszki, Matyár, Ongroá, és számos különféle más módon is még. Egyikük még azt is mondta, kenyír, azaz kenyér, s a móda, hogy nevetett hozzá, mert egész kórus követett nyomban, semmi kétséget sem hagyhatott bennem, hogy ismeri már, mégpedig igen alaposan a fajtám. Kellemetlen volt, és szerettem volna valamiképp az értésükre adni, tévedés, hisz a magyarok meg engem nem tartanak közülük maguk közé valónak, hogy nagyjában egészében én is csak osztozhatom a róluk való nézetükben, és hogy igen furcsa, mi több méltánytalan dolognak is találom főként, hogy itt meg épp ő miattuk nézzenek rám görbe szemmel. Tehát eszembe jutott az ostoba akadály, hogy ez bizony csak magyarul tudnám nékik elmondani, vagy legfeljebb még németül esetleg, ami még ennél is rosszabb viszont, magam is azt találtam. Ott volt aztán egy másik hiba, egy további vétek, amit elvégül is napokon keresztül semmi erővel sem leplezhettem többé. Hamar megtanultam, hogy alkalom adtán, ha úgy hozza a szükség, egy nálunk csak valamivel idősebbnek, sem olyan segédápoló félének látszó fiút szokás idehívni. Ilyenkor ő megjelent egy lapos és nyéllel is kellően felszerelt edénnyel, és ezt a paplan alá dugtuk. Aztán ismét szólni kell neki, bite, fertig, bite, míg csak értenem jön. Nagyjában egy-kétszer az így igény jogosságát senki, ő maga sem vitathatta. Csak hogy én háromszor, olyik napon négyszer is fárasztani kényszerültem, és ez már, láttam, bosszantotta. Igen, érthetően egyéb iránt nem tagadhatom, szó se róla. Egy ízben az edényt az orvoshoz is odavitte, valamit magyarázott, érvelt, a tartalmát mutogatta néki, és ő el is töprengett a bűnjel fölött egy csöppet, mint amellett fejének, kezének intése azután tévedhetetlenül elutasítást jelzett. Este a cukor sem maradt el, így hát akkor minden rendben. Ismét szilárdan fészkelhette magam a paplanok, és a melengető teste kétség kívül is, a mai napra legalábbis még mindig tartó, rendíthetetlennek látszó bizonyosságába. Másnap, úgy kávé meg leves közti időpontban egy ember lépett be az odakinti világból, a ritka méltóságok közül való, mindjárt észrevettem. Nagy művészsapkája fekete posztó, ruházata makulátlan fehér köpeny, alatta a nadrágszár borotva élő, lábbelie suvickosan csillanó félcipő, s arcának nem csupán valahogy durva művű, valahogy túlontúl is férfias, mint egy vésővel kifaragott vonásaitól, hanem föltűnően lilásveres, már-már nyúzottnak ható bőrétől is megijedtem kissé, mert mintha magát a nyers húst engedné szinte látni. Ezen kívül magas testes alkat, halántékán már itt-ott ősszel is vegyülő fekete haj, hátracsapott keze miatt az én helyemről kibetűzhetetlen karszalag, de legkivált kép jeltelen piros háromszög, azaz hibátlan német vér baljós ténye jellemezte. Egyébként most először életemben bámulhatta meg olyas valakit, akinek rabszáma nem tízezres, nem ezres, de még csak nem is százas, hanem mindössze csupán két jegy. A mi orvosunk mindjárt sietett üdvözölni, kezet rázni, véle karompaskolni, kisé, egy szóval elnyerni jó indulatát, mint igen várt vendégét, aki látogatásával végre megtiszteli a házat, s nagy meghökkenésemre egyszerre csak azt kellett látnom, hogy semmi kétség, minden jel szerint rólam beszélhet néki. Még meg is mutatott. A keze egy körívű lendületével és sebes, ezúttal német beszédéből ez a kifejezés is világosan megütötte a fülem, zu dir. Aztán meg úgy folytatta, bizonykodott, beszélt a lelkére, magyarázó mozdulatok köz szakadatlan, mint ahogyan valami portékát kínálunk, ajánlgatunk, ha mi hamarabb túl kívánunk adni rajta. És ez meg, miután előbb még csak szótlanul hallgatta, de úgy valahogy, mint a súlyosabb fél, mondhatnám nehéz vevő, végül már egész meggyőzöttnek látszott. Így éreztem legalábbis apró, sötét szemének felém irányzott rövid szúrós, már is valahogyan birtokló pillantásából, kurta biccentéséből, a készfogásból, az egész módból, de meg a mi orvosunk földerülő elégedett arcából is, ahogy elment. Nem kellett igen soká várakoznom, míg ismét nyílt az ajtó, és egyetlen pillantással fölmértem rabruháját, piros háromszögét, benne P betűjét, mely köztudomás szerint lengyelek ismertető jegye, s fekete karszalagján a pfléger szó, tehát ápolói tisztét annak az embernek, aki belépett. Ez most ezúttal fiatalnak, úgy körülbelül épp a 20 valamivel túllévőnek látszott. Néki is szép kék, már kisebb sapkája volt, alul a fülére, nyakára is puhán ráomló gesztenye szín haja. Hosszas, delt, kerekded arcán minden vonás a legszabályszerűbb, a legkellemesebb. Bőrének rózsaszíne, inkább kisé nagy, puha szájának kifejezése a legrokonszenvesebb. Egy szóval szép volt, s bizonyára el is gyönyörködtem volna benne, ha nem mindjárt az orvost keresi, ha ez mindjárt nem engem mutat meg neki, s ha nincs a karján egy pokróc, melyben nyomban, amint kihúzott a helyemről, belénem tekert, és az úgy látszik már itt szokásos módon a vállára nem vetett volna. Nem egész volt akadálytalan a dolga, mint hogy két kézzel is belé kapaszkodtam a boxokat elválasztó, s épp kézügyembe eső keresztrútba, csak amúgy találomra ösztönösen, hogy így mondjam. Még röstellettem is a dolgot egy csöppet, akkor is tapasztaltam, hogy mennyire megtévezheti úgy látszik értelmünket, mi igen megnehezíti dolgunkat, mindössze akár csak egy pár napi élet. Tehát ő mutatkozott az erősebbnek, s hasztalan csapkodtam, ütlegeltem aztán két ököllel is a derekát, a vessélyet, táját, ezen is nevetett csak, ahogy a válla rászkódásán érezhettem, akkor hát abba is hagytam, s tűrtem, vigyen ahova csak néki tetszik. Vannak furcsa helyek Buchenwaldban. Egy drótkerítés mögött azoknak a takaros zöld barakkoknak egyikéhez érhetsz, melyeket ez ideig, ha a kis tábornak vagy polgára, jó szerint csak a távolból csodálhattál meg. Most aztán megtudhatod, hogy belsejükben, mármint ezében legalábbis, gyanús tisztaságtól csillogó, villogó folyosó van. A folyosóról ajtók nyílnak. Rendes, fehér, valódi ajtók. Melyek egyike mögött meleg, világos szoba, és már kész, mint egy csak az érkeztedet váró üres ágy fogad. Az ágyon piros paplan. Tested deges szalmazsákba süpped. Közbül fehér, hűvös réteg, meggyőződhetsz, nem tévedtél, lepedőjé csak ugyan. Tarkód alatt is szokatlan, nem épp kellemetlen nyomást érzel, jól tömött szalmapárna okozza rajta fehér húzat. A pfléger négy rét hajtja, s lábadhoz teszi oda a pokrócot is, amiben elhozott. Ez szerint hát ez is szolgálatodra áll, az esetre nyilván, ha netán nem volnál megelégedve a szobahőmérséklettel esetleg. Aztán valami kartonlappal, meg egy ceruzával a kezében az ágyat szélére ül, és a nevedet tudakolja. Mondtam neki, 64, 29. Fölírja, de tovább erősködik, és eltarthat egy ideig, míg megérted, hogy a név, a náme is érdekli, és megint újabb ideig, amit ez például én velem is megesett, amíg az emlékeid közt kotorászva rá is bukkansz. Háromszor, négyszer is elismételtette velem, míg végül érteni látszott. Utána ide is mutatta, amit írt, és valami vonalkás beosztás, lázlapféle tetején ezt olvastam, kevés csert. Kérdezte, Dobroly ez gót, és mondtam neki gót. Mire a kartonlapot egy asztalra téve elment. Akkor hát, hisz szemlátomást van időd, körülnézhetsz, szemlélődhetsz, tájékozódhatsz kissé. Megállapíthatod például, ha eddig fel nem tűnt volna, hogy a szobában mások is vannak. Rájuk kell csak nézned, hogy egykönnyen kitaláld, ezek is mind betegek lehetnek. Megfejtheted, hogy ez a szín, ez a szemedet simogató benyomás, egy bizonyos mindenen uralkodó sötét piros, tulajdonképp a hosszanti deszka padlók valami lakkosan derengő anyagának a színe, meg a paplanok is ugyanebből az árnyalatból vannak, mind összeválogatva valamennyi ágyon. Számuk úgy körülbelül 12, mind egyszemélyes, és emeletes is csupán ez itt, amelynek földszintjén, jobbomon a fehérmázú lécekből összerót válaszfalnál, én is fekszem, aztán az előttem, továbbá az ellenkező válaszfalnál lévő kettő. Értetlenkedhetsz a sok kihasználatlan helyen, a nagy kényelmes, jó méternyi hézagokon az ágyak egyenes sorában, és elámulhatsz a fényűzésen, ha itt-ott még egy-egy üreset is láthatsz. Fölfedezheted az igen takaros, sok apró négyzetre osztott üvegablakot, mely a fényt szolgáltatja, és szemedbe ötölhet párnát húzatának halványbarna, horgas csőrű sast ábrázoló pecsétje, melynek Waffene SS betűit is bizonyára kiböngészed majd. Már az arcokat viszont hasztalan próbálnád fürkészni, egy jel, valami megnyilatkozás után kutatni. Érkezésed, vélhetnéd elvégre, mégiscsak valamelyest bizonyára újdonság számba menő eseményét, érdeklődés, csalódást, örömöt, bosszúságot, bármit, még akár csak holmi futó kíváncsiságot is felfedezni rajtuk. És ez a minél huzamosabb, annál kényelmetlenebb, annál zavaróbb, bizonyosképp mondhatnám, annál rejtelmesebb csend lesz, tapasztalhatod majd a kétség kívül legfurcsább benyomásod, ha netán ide vetődnél valahogyan. A négyzet alakú szabad térségen továbbá, amelyet az ágyak fognak közre, fehérrel borított kisebb asztalt, a szemközti falnál egy nagyobbat, körötte pár támlásszéket, az ajtó mellett nagy, díszes, javában duruzsoló vaskályhát, oldalán meg feketén fénylő, teli szenes tartót különböztethetsz még meg. És akkor aztán kezdheted törni a fejed. Mire is tarts hát voltaképp mindezt? Mire ezt a szobát, ezt a tréfát, a paplannal, az ágyakkal, a csenddel? Egy-más eszedbe juthat. Próbálhatsz emlékezni, következtetni, ismereteidből meríteni, válogatni. Meg lehet, töprenghetsz akár csak én is, ez is afféle helytán, amilyenről még Auschwitzban hallottunk, ahol tejjel, vajjal tartják jól az ápoltakat, míg nem például apródonként kiszedik minden belső zsigerüket, okulás céljából a tudomány hasznára. De persze, be kell látnod, ez csupán egyetlen egy föltevés mindössze, egyik a sok egyéb lehetőségnek, na majd tejnek, vajnak főképp semmi nyomát se láttam emellett. Sőt, jutott eszembe, oda át ilyenkor rég leves ideje van már, itt meg viszont még ennek se vettem bármi jelét, neszét, szagát. Így is támadt egy gondolatom. Meg lehet némiképp kétes gondolattán, tehát ki is tudná megítélni, mi lehetséges és elhihető, ki tudná kimeríteni, ugyan ki is a végére járni, mindannak a megszámlálhatatlan sokaságú ötletnek, leleménynek, játéknak, tréfának és megfontolható elgondolásnak, ami egy koncentrációs táborban mind-mind kivihető, megcsinálható, a képzelet világából játszi szerrel a valóra váltható, ha még úgy összeszednéd is valamennyi tudományod. Már most tűnődtem, az embert elhoznák például egy épp ilyen szobába. Befektetnék mondjuk egy épp ilyen paplanos ágyba. Ápolnák, gondoznák, mindent kedvére tennének, épp csupán, hogy ennie nem adnának néki mondjuk. Ha úgy tetszik, még az is megfigyelhető esetleg, hogy például ki miként hal éhen. Elvégre ennek is meg lett bizonyára a maga érdekessége. Netán a magasabb értelmű haszna. Miért is ne el kellett ismernem. Bárhogy is forgattam, a gondolat egyre életre valóbbnak, mint haszna vehetőbbnek tetszett. Ilyenképp akkor hát valaki nálam illetékesebbnek is eszébe juthatott már nyilván, azt találtam. Szemügyre vettem szomszédomat, a tőlem úgy méternyire balra fekvő beteget. Idősecske volt, kopaszkás, arca még megőrzött valamit egy régi arc vonásaiból, sőt itt-ott a húsából. Mind a mellett észrevettem, hogy füle amolyan művirágok viaszos leveléhez kezd gyanúsan hasonlítani kissé, s orrhegyének meg szeme környékének bizonyos sárga színét is igen ismerem már. Hanyat feküdt, paplana gyengé mozgott, föl meg le, aludni látszott. Minden esetre amúgy kísérletképpen odasugtam néki, értünk-e magyarul. Semmi, nem hogy érteni, de még meghallani sem látszott. Már el is fordultam, és éppen készülődtem tovább szövegetni gondolataimat, amikor suttogva, de jól érthetően ez a szó ütötte meg váratlanul a fülem, igen. Ő volt kétség kívül, bár a szemét azért nem nyitotta, kis helyzetén sem változtatott. Én viszont ostoba mód úgy megörventem, nem is tudom miért, hogy pár perc el is feledtem, mit is akarok tőle tulajdonképp. Kérdeztem, honnan jött? És azt felelte megint végtelennek tetsző szünet után, hogy Budapestről. Érdeklődtem, mikor? És némi türelmeskedés után megtudhattam novemberben. Aztán kérdeztem csak végre, adnak itt enni? És megint csupán a kellő idő elteltével, merre valami okból mindannyiszor szüksége lehetett, úgy látszik, azt felelte, nem. Kérdeztem, de éppen percben jött be ismét a pfléger, mégpedig egyenest ő hozzá. Fölhajtotta a takaróját, betekerte pokrócába, csak ámulta, mély könnyűszerrel kapja vállára, majd viszi ki az ajtón, ezt a pedig most láttam, csak még meglehetősen súlyos testet, melynek hastájáról a papíros kötés egy elszabaduló darabkája, mint egy viszontlátást intett. Ugyanakkor kurta kattanás, majd elektromos sercegés hallatszott. Aztán egy hang jelentkezett. Frizőre cumbád, azaz borbélyok a fürdőz, mondta. Egy kisé racsoló, amúgy igen kellemes, behízelgő, mondhatnám fülbemászóan lágy és dallamos hang volt, az a fajta, melynek szinte a tekintetét is érzed, és először majd, hogy ki nem vetett az ágyból. Hanem a betegekből láttam, ez az esemény is épp ugyanannyi izgalmat váltott csak ki körülbelül, mint előbb az érkezésem. És gondoltam akkor, hát bizonyára ez is az itt szokásos dolgok közé tartozhat nyilván. Föl is fedeztem az ajtó fölött jobbra egy barna dobozt, olyan hangszekrényfélét, ki is találtam, hogy ez szerint ezen a készüléken szokták közvetíteni valahonnan parancsaikat a katonák, úgy látszik. Kisvártatta a fléger jött megint vissza, megint a mellettem lévő ágyhoz. Visszahajtotta a paplant meg a lepedőt, egy résen át benyúlt a szalmazsákba, s abból, ahogy abban a szalmát, majd rajta újból a lepedőt, s végül ismét a paplant is elrendezte, megértettem, bizony, alig ha igen fogom viszont látni ma azt az előbbi embert. S hát nem tehettem róla, ha képzeletem viszont ismét csak azt kérdezte erre, nem büntetésből-e talán, amiért kikottyintotta a titkot, s amit végre is miért ne, valamilyen az amott szemköztihez hasonló készüléken, szerkezeten, ki tudná micsodán, meghallgattak, fölfoghattak netán. De megint egy hangra lettem figyelmes, ezúttal egy betegére az ablak irányában, tőlem a harmadik ágyon. Igen, sovány, fiatal, fehér arcú beteg volt, s hajat is viselt, még sűrűt, szőkét, hullámosat. Kétszer-háromszor is ugyanazt a szót mondta, nyögte inkább, hangzóit nyújtva, húzva, egy nevet, amint lassacskán mégis kivettem, Pietyka, Pietyka. Amire a pfléger ezt a szót mondta neki, ő is nyújtott, s úgy éreztem eléggé szívélyes hangon, ca? Akkor valami hosszabbat is mondott, s Pietyka, mert megértettem, így hívhatják tehát a pflégert, az ágyához ment. Hosszasan suttogott néki, úgy valahogy, mint mikor valakinek a lelkére beszélünk. Még egy csepp türelemre, még csak egy kis kitartásra buzdítjuk. Közben a háta mögé nyúlva fölemelte kissé, megigazgatta alatta a vánkost, elrendezte fölötte a paplant, és mindezt barátságosan, szívesen, szeretettel. Oly módon egy szóval, ami egész összekuszálta, már-már meghazudtolta szinte minden eddigi föltevésem. Ezt a kifejezést ezen az ismét hátrahanyatló arcon csak is a megnyugvás, a némes könnyebbség kifejezésének vélehettem. Ezeket az elhaló, sóhajszerű, mégis jól hallatszó szavakat, dziękuję, dziękuję bardzo, csak is a köszönetének, ha nem tévedtem. S végképpen fölborított a higgadt mérlegelésemet az a közelgő nesz, majd zaj, majd végül már innen a folyosóról beszüremkedő, eltéveszthetetlen csörömpölés, mely egész valómat fölkavarta, egyre növekvő, egyre legküzdhetetlenebb várakozással töltötte el, s már minden különbséget felettetett végül magam és a készenlét közt mintegy. Odakint lárma, jövésmenés, fatalpak csattogása, vagy egy vastag hang türelmetlen rikkantása, zázex essen hola, azaz zázex essen holen, vagyis hatos terem az ételért. A pfléger kiment, majd valakinek a segédletével, akinek csak a karját láttam a nyíló ajtórésben, nehéz kondért húzott be, és a szobát már is leves illata árasztotta el, még hogyha máma érezhetően mindössze dörgeműze, az ismert csalán levesi is csupán, e szerint ebben is tévedtem volna át. Később aztán többet is megfigyeltem, az órák, a napszakok, majd már a napok haladtával sok minden egyébben is tisztába jöttem lassan. Minden esetre egy idő múlva, ha apránként, ha tartózkodva, ha óvatosan is, de be kellett látnom, elfogadnom a tények bizonyságát, azt, hogy amint látszik, ez is lehetséges, ez is elhihető. S hogy épp csupán szokatlanabb, no meg kellemesebb persze. Hanem hát azért mivel sem furcsább lényegében, ha meggondoltam bármi egyéb furcsaságnál, ami végeredménykép is egy koncentrációs táborban, mind-mind lehetséges és elhihető. Így is, meg fordítva is. Igen, természetesen. Tehát másrészt épp ez zavart, nyugtalanított, ásta alá bizonyos kép a biztonságom. Elvégre is, ha értelmesen néztem, semmi okát sem láttam ugyanis, semmi észszerű, semmi ismerős értelmem számára elfogadható indokot sem voltam képes találni arra, hogy épp itt legyek történetesen, s ne inkább valahol máshol. Lassacskán felfedeztem, hogy a betegek itt mind kötést viselnek, nem úgy, mint az előző barakban, és akkor hát idővel megkockáztattam a föltevést, hogy az oda át esetleg a belgyógyászat, hogy ne mondjam, míg ez viszont itt, ki tudja, talán a sebészeti osztály. hanem azért ezt még sehogy se vélhettem természetesen elegendő indítéknak, a kellő magyarázatnak, arra a munkára, vállalkozásra, a kezeknek, vállaknak, elgondolásoknak, arra a valósággal összehangolt láncolatára tulajdonképp, ha jól utána gondoltam, ami egész a kordétól végezetül is ide, ebbe a szobába, ebbe az ágyba juttatott el. A betegeket is próbáltam fölmérni, tájékozódni köztük egy kevéssé. Általában úgy vettem észre, többnyire régebbi törzslakos rabok lehetnek. Méltóságnak egyiket sem néztem volna, ha másfelől viszont például a cejciekéhez se igen hasonlíthattam őket valahogyan. Az is eszembe ötlött idővel, hogy a hozzájuk mindig ugyanabban az esti órában, egy-egy percre, szóra, bebe kukkantók, látogatók mellén is, mint csupa piros háromszöget, s például, amit különben cseppet sem hiányoltam, egyetlen zöldet vagy feketét, hanem azonban, és ez viszont már inkább hiányzott szememnek, még sárgát sem láttam. Egy szóval mások voltak. Vérre, nyelvre, korra, de még ezen túl is mások valahogy a jó magamnál, vagy bárkinél is akár, akiket ez ideig mindig könnyen megértettem, és ez némileg feszélyezett. Másrészt viszont éreznem kellett, épp itt lehet, épp ebben rejlik tán valahol a magyarázat. Itt volt például Pietyka. Esténként az ő dobra noc bucsujával alszunk el, reggelente az ő dobre ráno szavára ébredünk. A szoba mindig kifogásolhatatlan rendje, padlójának feltörlése egy botra szerelt nedves rongyal, a mindennapi szén beszerzése, és maga a befűtés, a fejadag szétosztása, és a hozzávaló csajkák, kanalak tisztítása, szükség esetén a betegek hordása, vivése, és ki tudná, mi minden még nem, mind-mind az ő keze munkája. Ha sok fölös szava nincs is, de mosolya, készsége mindig egyforma, egy szóval, mintha csak nem is egy fontos tisztség viselője, elvégre is a szoba első méltósága, hanem csak a féle elsősorban is a betegek szolgálatára álló személy, ápoló, fléger volna, úgy, amint ez a karszalagján is áll valóban. Vagy ott az orvos. Mert amint kiderült, itt a nyersarcú ember az orvos, sőt főorvos. Látogatása, mondhatnám, vizitje, a reggelek mindig egyforma, mindig változhatatlan szertartása. Épp hogy elkészült a szoba, épp hogy megittuk a kávét, az edények is eltűntek a pokrócból alkotott függöny mögött, ahol Pietyka tartja őket, amikor a folyosón már is ismerős léptek koppannak. A következő percben erélyes kéz tárja sarkig az ajtót, majd egy vélhetően guten morgen köszöntéssel, amiből azonban csak egy hosszúra nyújtott, s mindössze molnak hallható torokhang érthető, az orvos lép be. Választ, miért nem, nem illendő adnunk néki, s láthatóan nem is vár el, ha csak nem Pietykától, aki a maga mosolyával, födetlen fővel, tiszteletteljes tartásban fogadja, de amit ezt hosszú idő alatt többször is megfigyeltem, nem oly igen azzal a bizonyos jóismerős tisztelettel, amivel általában a nálunk rangosabb hatalmasságoknak tartozunk adózni, hanem inkább úgy valahogyan, mintha egész egyszerűen tisztelné csupán. A saját belátásából, a maga szabad akaratából, hogy így mondjam. Aztán egyenként fölemeli a fehér asztalkáról, szigorú, mérlegelő arccal átvizsgálja az ott Pietyka által már előzőleg a keze alá rendezett korlapokat. Akárha mondjuk valódi korlapok volnának, mondjuk egy valódi kórházban, ahol mi sem fontosabb, mi sem magától értetődőbb kérdés, mit mondjuk a betegek hogy léte. Majd Pietykához fordulva, egyikéhez másikához, egy-egy, pontosabban mindig csak kétféle megjegyzést fűz. Kevés, vász? Kevés cserd, olvashatja például, s jelentkezdi választ, itt létünk bármi tanújelét adni erre, amit hamarosan kitanultam, épp oly illetlenség volna, akár csak jó reggeltjét fogadni az előbb. De kapt hajta az, mondhatja aztán, melyen vettem idővel észre, mindannyiszor azt érti, hogy az illető betegnek a délelőtt folyamán, ha képes rá a maga lábán, ha nem, úgy Pietyka vállán, de mindenképp meg kell jelennie nála kései, ollói, meg papíros pólyái közt a mi folyosón kiáratát úgy 10-15 méternyi járásra eső rendelőszobájában. Ő nem kérte egyébként a felhatalmazásom, mint a cejci orvos, és a hangoskodásom se látszott cseppet sem zavarni miatt. Egyik furcsa alakú ollójával két újabb vágást nyesett a csípőm húsán, hanem abból, ahogy utána a sebeimet kinyomkodta. Belsejüket gézzel kibélelte, majd végül nagy takarékosan ugyan, de még valami kenőccsel is ellátta, a vitathatatlan szakértelmét is látnom kellett azonban. A másik lehetséges észrevétele, der geht heute nach Hause. Viszont annyit jelent, hogy ezt az ápoltat immáron gyógyultnak tartja, és ilyenképpen távozhat tehát. Nach Hause, vagyis haza, vagyis vissza a táborbeli blokkjába, a munkájához, a kommandójába természetesen. Másnap aztán megint ugyanígy történik minden, ugyanennek a rendnek a pontos más a szabálya szerint, amelyben Pietyka, mi betegek, de még szinte a berendezés tárgya is egyforma komolysággal látszanak mind részt venni, szerepüket betölteni, kezére járni, ezt a változhatatlanságot naponta megismételni, megerősíteni, begyakorolni, igazolni, mintegy, egy szóval, mintha semmi sem volna természetesebb, semmi sem kétségbe vonhatatlanabb annál, hogy ő néki, mint orvosnak a gyógyítás, mi nékünk betegeknek meg viszont a mi hamarabbi gyógyulás, sietős felépülés, majd hazatérés, a nyilvánvaló dolgunk, gondunk, az egyedüli s alig is várt célunk csak ugyan. Később valamit meg is tudtam róla. Előfordulhat ugyanis, hogy a kezelő szobában nagy a forgalom, mások is vannak. Ilyenkor Pietyka egy oldalsó patkára helyez a válláról, és itt kell azután megvárnom, míg nem az orvos, jókedvében például egy sürgető kom-kom-kom-kom hívással, egy tulajdonképp barátságos, de hát azért mégse épp igen kellemes mozdulattal, fülön nem ragad, oda nem húz, és egyetlen lendülettel a műtőasztalra nem emel. Máskor meg éppenséggel valóságos tolongásba csöppelhetek. Ápolók hordják viszik a pácienseket, járóbetegek érkeznek, a szobában más orvosok, ápolók is működnek, és előadódhat, hogy ilyenkor egy másik, egy rangra alantasabb orvos ejti rajtam is meg az épp esedékes kezelést, szerényebben csak amúgy oldalt, a középen álló műtőasztaltól távolabb. Egyikükkel, inkább alacsony, őszhajú, kisé ragadozó madár orrú, úgy szintén jeltelen piros háromszögű, s ha nem is két vagy három jegyű, de azért még mindig igen előkelően ezres számot viselő emberrel össze is ismerkedtem, mondhatnám meg is barátkoztam. Ő említette aztán, amit később egyébként Pietyka is megerősített, hogy a mi orvosunk épp 12 esztendeje tartózkodik már koncentrációs táborban. 12 Jahreim Lager, mondta halkan, bólogatva, mint egy valamely ritka, nem egész valószínű, és ő szerinte legalábbis, ahogy néztem, egyenes, kivihetetlen teljesítménynek szóló arccal. Kérdezem is tőle, Udzi? Ó, ich, változott meg arra nyomban az arca, sechs Jahren bloß, mind 6 éve mindössze, intézte el egyetlen legyintéssel, mintha valami semmiséget, aféle csekéke, szóra sem érdemes ügyet. Voltak kép azonban ő faggatott ki engem, érdeklődött, hány éves vagyok, hogy mint kerültem így messze hazulról, így is kezdődött az eszmecserénk. Hast du was gemacht? Csináltam-e valamit, valami rosszaságot? Netán kérdezte, és mondtam neki, nem én, nichts, az égvilágon semmit. Akkor hát miért vagyok itt mégis? Érdeklődött, és mondtam neki ugyanabból az egyszerű okból, amiért mások is az én fajtámból. No de, makacskodott tovább, miért lettem letartóztatva, verhaftet? S röviden elbeszéltem neki, ahogyan tudtam, azt a bizonyos reggelt az autóbusszal, a vámházzal, majd később a csendőrséggel. Ohne das deine Eltern, vagyis hogy a szüleim tudta nélküle, ne talántán akarta tudni, és mondtam neki, ohne természetesen. Egész elképetnek látszott, mintha ilyet még sose hallott volna. És gondoltam is, no, 6 éven át jól elbújhatott már itt a világtól, úgy látszik. Mindjárt tovább is adta az értesülést a mellette foglalatoskodó másik orvosnak, és ez is megint tovább orvosoknak, ápolóknak, jobb külsejű betegeknek. Végül már azon kaptam magam, hogy mindenfelől a fejüket csóváló emberek néznek rám. Arcukon valami sajátságos forma érzelemmel, ami feszélyezett kissé. Mert úgy éreztem, szánakoznak rajtam. Nagy kedvem is támadt megmondani nékik, de is semmi okra elvégre jelen pillanatban legalábbis. Tehát aztán valahogy mégse szóltam inkább, valami visszatartott. Bizonyos kép nem vitt rá a szívem, hogy így fogalmazzam. Hát azt vettem ugyanis észre, hogy jól esik. Valami örömet szerez nékik ez az érzelem, ahogy néztem. Sőt, s meg lehet persze, bár mégse hinném, hogy tévesen, de később, mert máskor is megesett még egyszer-kétszer, hogy így kifaggattak, kikérdeztek, azt a benyomást szereztem, hogy egyenest keresik, kutatják szinte az alkalmat, a módot, az ürügyet erre az érzelemre. Valami okból, szükségből, valaminek a bizonyságául, mint egy a módszerükének talán, annak esetleg ki tudná, hogy még képesek rá egyáltalában. Nékem legalább valahogy ilyen formán tetszett. Utána meg úgy néztek aztán össze, hogy ilyetten pillantottam szét, nincsen rajtunk illetéktelenek figyelme. Tehát csak ezekkel az egyformán elkomorodó homlokokkal, összeszűkülő szemekkel, elkeskenyödő szájakkal találkozott mindenütt a tekintetem. Mintha csak egyszerre ismét eszükbe jutott, s igazolást nyert volna szemükben valami, és arra kellett gondolnom, az oktán, amiért itt vannak. Aztán még a látogatók például. Ezeket is elnéztem. Próbáltam kilesni, kifürkészni, mi szél, mit dolog hozza vajon ide őket. Mindenek előtt is azt vettem észre, hogy többnyire este felé, általában mindig ugyanabban az időpontban jönnek. Ebből is értettem meg, hogy itt is, Buchenwaldban, a nagy táborban is lehet egy épp oly óra, úgy látszik, akár csak mi nálunk Zeitzban. Itt is nyilván a kommandók hazatérte, meg az esti appel közt bizonyára. Legtöbben tám P betűsök jöttek, de láttam J-t, R-t, T-t, F-et, N-t, sőt, No-t, és ki tudná mi mást is, még nem. Minden esetre mondhatom, sok érdekeset tapasztaltam, számos új dolgot tanultam meg az ő révükön is, sőt, így nyertem csak némelyes pontosabb betekintést is tulajdonképp az itteni körülményekbe, föltételekbe, a társadalmi életbe, hogy így mondjam. Buchenwaldban a törzslakosok majdnem szépek. Arcuk telt, mozgásuk, járásuk fürge, sokuknak van hajhoz is engedelme, és csíkos raböltönt is inkább csak amúgy napi koptatásra a munkához viselnek, amit ezt Pietykától is láttam. Már viszont, ha este a mi vacsora kenyerünk szétosztása után a szokottan harmad vagy negyedni adag mellé a szokottan járó vagy szokottan elmaradó culágéval, például vendégségbe készülődik, ő is inget vagy pulóvert s hozzá meg, mielőttünk betegek előtt tán, mintha egy kisé leplezni törekvő, mindamellett az arcán, a mozdulatain azért mégiscsak igen jól látható élvezettel, haloványan csíkrend mintázatú, divatos barna ruhát választ a készletéből, ennek épp csupán egy háta közepéből kivágott, s rabholmi anyagával kifoltozott négyszegletes darab, a nadrág két oldalán kitörölhetetlen veres olajfesték egy-egy hosszú ecsetvonása, no meg mellén s bal nadrágszárán a piros háromszög és rabszám a már vele járó hibája. Már több kellemetlenség, mondhatnám megpróbáltatás adódott az én számomra abból, amikor ő készülődött esti vendégfogadására. A berendezés egy bizonyos szerencsétlensége az oka. Hogyan-hogyan nem, de hát történetesen épp az én ágyam tövénél van ugyanis a fali villanydugó. Már most aztán bármint iparkodnék s ilyenkor elfoglalni magam, megbámulni a mennyezet hibátlan fehérségét, a lámpa zománctányérját, belétemetkezni gondolataimba, végtére mégiscsak észlelnem kell, amint Pietyka odakuporodik egy csajkával, meg személyes tulajdonú villamos forralójával, hallanom a forrósodó margarin sercegését, beszívnom a rajta sülő hagymaszálak, az arra rákerülő burgonya szeletek, majd esetleg még a culáge belévágott wurstjának is a tolakodó illatát, más alkalommal fölfigyelnem a könnyű, sajátságos koccanásra, a hirtelen felerősödő sistergésre, amit meg kapta rajta már is újra elforduló, de a hüledezéstől még soká szinte káprázó szemem, sárga billetűs, fehér körletű tárgyokozott tojás. Mire aztán minden megsül, elkészül, a vacsora vendég is benyit. Dobre vecser, szól barátságos bólintással, mert ő is lengyel, nevét Zbiseknek, máskor bizonyos összetételek, vagy tám becézés alkalmával Zbiskunak hallom, és úgy szintén a Pfléger tisztét tölti be, odát valahol, mint értesülök valami másik zálban. Ő is kiöltözötten érkezik, csizmással, rövid, olyan sporthoz, vadászathoz illő, bár a hátán természetesen önéki is kifoltozott, a mellén meg rapszámmal ellátott sötét kék posztó zekében, alatta álláig érő fekete pulóverben. Magas testes alkatával, a szükségből-e, vagy tán a maga belátásából kopaszra nyírt fejével, és húsos arcának derűs, ravaszkás és értelmes kifejezésével egészében kellemes, rokonszenves embernek találtam, ha magam részéről különben nem szívesen cserélném is el, mondjuk Pietykával. Aztán odaülnek a hátulsó, nagyobbik asztalhoz, elfogyasztják vacsorájukat, elbeszélgetnek, melybe a szoba némelyik lengyel betege is belé-belé elegyedik egy-egy halk szóval, megjegyzéssel olykor, vagy eltréfálóznak, könyöküket az asztalnak vetve, tenyerüket összekapcsolva, kipróbálják erejüket, melynek során az egész szoba nagy örömére, a magamére is természetesen általában Pietykának sikerül leszorítani Zbiseknek a pedig látszatra erősebb karját. Egy szóval megértettem, ők ketten itt előnyt, hátrányt, örömet, gondot, minden ügybajt, de szemlátomás még vagyont s fejadagot is megosztanak egymással, vagyis hát barátok, amint ezt mondani szokás. Zbiseken kívül megfordultak még azután mások is Pietykán, egy-egy gyors szó, némelykor valami tárgy is kicserélődött nagy septében köztük, s ha sosem igenis láttam is miféle, tehát azért lényegében ez is mindig világos volt, könnyen megérthettem természetesen. Megint mások viszont az itt fekvő egyik másik beteghez érkeztek, gyorsan, surranva, lopottan, majdhogy nem titkom. Egy-egy percre ágyukhoz ültek, esetleg holmi otromba, papírosba burkolt csomagocskát is a takarójukra tettek, szerény formán, még inkább valahogy szabadkozva is szinte. Aztán meg, bár susogásukat nem hallottam, s ha hallottam is nem érthettem, de minthogyha tudakolnák, no, hát, hogy megy a javulás, mi az újság, tudósítanák, ott künt viszont így meg emígy folynak az ügyek, értésére adnák, tisztelteti ez meg emez, s kérdeztetik, hogy szolgál az egészsége, biztosítanák, az ő üdvözletét is átadják, hogy ne, eszükbe jutna, no, de az idő lejárt, majd karjukra, vállukra ütve, mintha mondanák, se baj, legközelebb is megint eljönnek, majd s azon már távoznak is. Most is surranva, sietősen, többnyire láthatóan elégedetten is. Tehát amúgy máskülönben minden egyéb eredmény, előny, megfogható haszon nélkül, ahogy néztem. És akkor hát azt kellett föltennem, hogy egyedül ezért az egyért jöttek, úgy látszik. Ezért a pár szóért mindössze, semmi többért, mint azért csupán, hogy láthassák egymást ez az illető betegükkel. Emellett, s amúgy is nem tudná, maga ez a sietőség is jó mutatná, nyilvánvalóan tilalmas dolgot cselekszenek, ami vélhetően csak is Pietyka elnézésen, amely bizonyára ennek a rövidségnek a föltétele mellett vihető is csak egyáltalán végbe. Sőt, azt gyanítom, s merném hosszabb tapasztalatot után kereken ki is jelenteni, hogy maga ez a kockázat, ez az önfejűség, mondhatnám dac, is hozzá tartozik némiképp az eseményhez. Így vettem ki legalábbis ezeknek a gyorsan eltűnő arcoknak a nehezen meghatározható, de mintegy valami sikeres engedetlenségtől földerülő kifejezésén, mintha csak úgy tetszett, sikerült volna ezzel valamennyit változtatni, rést ütni, egy cseppnyi hibát ejteni valamin, egy bizonyos renden, a köznapok egyformaságán, egy kissé magán a természeten talán, amiképp legalábbis én képzeltem. De a legfurcsább embereket a tőlem távol, az ellenkező válaszfalnál fekvő egyik beteg ágyánál láttam. Még délelőtt hozta be a vállán Pietyka, s igen sokat sürgölődött körötte aztán. Láttam, súlyos lehet az eset, s azt is hallottam, hogy orosz a beteg. Este aztán a fél szobát is megtöltötték a látogatók. Sok R, de számos más betűt is láttam, szörmés sapkákat, furavattás nadrágokat. Embereket például egyik oldalukon frizurával, középtől a másik arcélükig viszont egészen tarfejjel. Megint másokat rendes hajjal, ennek épp csupán a közepén, a homlokuktól a tarkójukig húzódik egy hosszú ösvény, pont egy hajnyíró gépnyi szélességű irtás. Kabátokat a szokott folttal, s két egymást keresztező vörös ecsetvonással is, olyformán, mint mikor írásunkból törlünk például valami szükségtelent, egy betűt, egy számot, egy jelt. Más hátakról meg nagy piros kör, benne kövér piros pont világlik messze, hivogatón, csalogatón, céltábla módján jelezve, mint egy ide kell majd lőni nékik alkalomattán. Ott álltak, topogtak, tanakodtak halkan, egyik odahajolt, hogy párnáján igazítson, másik talán úgy láttam egy szavát, egy tekintetét igyekezett venni, és egyszerre csak sárga holmit láttam köztük megvillanni, valahonnan kés, pietyka segítségével egy fémbögre is került, érces csurranás, s ha nem hittem el szememnek, az orrom kétségbe vonhatatlanul tanúsíthatta most, hogy a tárgy, amit az imént láttam, citrom volt. Nincs vita, valóban. Majd megint nyílt az ajtó, s igen elképedtem, mivel ezúttal az orvos sietett be, amire ez ideig még sosem láttam példát így szokatlan időpontban. Mindjárt utat nyitottak néki, s ő a beteg fölébe hajolva vizsgált, tapogatott valamit rajta röviden csak, és aztán tüstén távozott is, mégpedig igen mogorva, szigorú, mondhatnám harapós arccal, anélkül, hogy bárkihez is akár egyetlen szót intézett, bárkire is akár csak egyetlen tekintetet vetett, sőt, a felé irányuló tekinteteket is valahogyan inkább kerülni iparkodott volna, nékem legalább így tetszett. Nem sokkal azt láttam, hogy a látogatók fura mód elcsöndesedtek. Egyik-másik kivált közülük, az ágyhoz ment, fölébe hajolt még, és aztán kezdtek távozni, egyesével, párosával, úgy, ahogyan jöttek. De most egy kissé esettebben, egy kissé törődöttebben, egy kissé fáradtabban. És valahogy még én magam is megszántam őket abban a percben, mert látnom kellett, mintha egytán még oly oktalanul féltett reménységüket, egytán még oly titkon ápolt bizodalmukat veszítették volna végképp el. Aztán egy idő múlva Pietyka igen kiméletesen a vállára vette, és valahova elvitte a tetemet. S végül ott volt még aztán az én emberem példája is. A mosdóban akadtam vele össze, mert lassacskán meg se fordult már fejembe, hogy másutt is mosthatnék, mint a folyosó végén balra nyíló mosdó helyiség, nyitható, csukható vízcsapjánál, mosdókagylójánál, s itt se kötelességből, mindössze csupán illendőségből, ahogy lassacskán kitapasztaltam. Sőt, idővel azt is észrevettem, már nehezményeztem szinte, hogy a helyiség fűtetlen, a víz hideg, s törülköző nincsen. Ugyan itt lelhető a piros, hordozható, nyitott szekrényhez hasonló alkalmatosság is, melynek mindig tiszta belső tartályát ki tudnák, kik gondozzák, cserélik, tisztogatják. Egy ilyen alkalommal, mikor már éppen távozni készültem, egy ember nyitott a helyiségbe. Szép ember volt, hátrafésült, de két oldalt engedetlen a homlokába visszahulló sima fekete hajjal, igen fekete emberek olykor kissé zöldes árnyalatú arcával, és már java férfikora, gondozott külseje, hófehér köpönyege után orvosnak néztem volna, ha karszalagjának fölirata nem tudósít róla, hogy csupán Pfléger, míg piros háromszögének T betűje meg cseh voltáról értesített. Megtorpant, s mintha meglepődött, sőt, egy kissé meg is hökkent volna tán a láttomon, úgy nézte meg arcomat és ingemből kikandikáló nyakamat, mellcsontomat, lábszáraimat. Mindjárt kérdezett is valamit, és mondtam neki, hogy időközben már a lengyel társalgásból rám ragadt, nyer az umiem. Akkor németül érdeklődött, kicsodas, honnan való volnék. Mondtam, hogy ungár, innen a Zalzegzből. Amire meg magyarázata az egyik mutatóját is felhasználva így szólt. Du warten hier, ich weg, ein Moment zurück, verstehen? Mondtam neki, hogy ne verstehen. Elment, visszajött. És azon kaptam magam, hogy negyednyi darab kenyér, meg kicsiny, takaros, már fölhajtott fedelű konzervdoboz került kezembe, érintetlen rózsaszínű vagdalt hústartalommal. Fölnéztem, hogy megköszönjem, már csak a mögötte épp becsukódó ajtót láthattam azonban. Mikor aztán visszatértem a szobámba, s próbáltam Pietykának elbeszélni, pár szóval le is festeni az embert, ő mindjárt tudta, hogy a mellettünk lévő szoba a hetes Zápflégere lehet. Nevét is említette, Bauusnak értettem, de jobban meggondolva Bohust mondhatott inkább, azt hiszem. Így hallottam különben a szomszédomtól is később, mert időközben szobánkban változtak, cserélődtek a betegek. Fölém is például, miután még az első délutánon kivitt egyet, Petyka hamarosan újat hozott, egy karoms, mint később megtudtam, fajtán béli, de nyelvre lengyel fiút, akinek nevét Kuhalszkinak vagy Kuharszkinak hallom Pietykától meg Zbisekből, mindig így a Harszkit megnyomva, hangsúlyozva. Némelyikor eltréfálkoztak vele, és bosszanthatták, ugrathatták is talán, mert gyakran volt mérges, ahogy legalábbis sebesen pergő nyelve, már vastagodó hangjának ingerült színezete, meg szakadatlan, csak keresztdeszkák közt ilyenkor szalmaszálak esőjét arcobba hullajtó izgése, mozgása mutatta, nagy mulatságára, mint látta mindenkinek, aki csak a szobában lengyel. Mellém a magyar beteg ágyába is került valaki, ez is megint egy fiú. Először nem igen igazodtam ki, miféle. Pietykával ugyan jól szót értett, mind a mellett lassan már gyakorlottá váló fülem, mégse egész hallotta lengyelnek. Magyar szavamra nem válaszolt, viszont már serkenő vörös hajával eléggé telt, igen tűrhető módra valló arca szétszórt ceplőivel, minden sebesen fölmérő, mindenen hamar kiigazodni látszó kék szemével másrészt, mindjárt gyanúsnak találtam kissé. Miközben elhelyezkedett, berendezkedett, csuklójának belső részén kék jeleket, auschwitzi számozást vettem észre, milliósat. Csak mikor egy délelőtt nagy hirtelen tárult az ajtós, Bohus nyitott be, hogy heti egy-kétszeri rendes szokása szerint takarómra tegye, most is, mint általában, kenyérből meg húskonzervből álló adományát, majd köszönetre sem hagyva időt, Spietykának is épp csak odabólintva már is újra kint volt, akkor derült aztán ki, hogy mégiscsak tud, mégpedig legalább épp oly jól magyarul, mint én. Mert rögtön kérdezte, ki volt ez. Mondtam neki, úgy tudom, a Pfléger a másik szobából, bizonyos Bauus. És akkor igazított ki, talán Bohus. Mert hogy ez, mint állította, igen gyakori név Csehszlovákiában, ahova különben ő is való. Érdeklődtem, hogyan, hogy idáig nem tudott magyarul. S ő azt felelte, azért, mert igen nem szereti a magyarokat. Elismertem, igaza van, s egészében véve magam se igen találnék sok okot a szeretetre. Akkor indítványozta, beszéljünk a zsidók nyelvén, de hát be kellett vallanom, hogy azt meg viszont nem értem. Ilyen kép azután mégiscsak a magyarnál maradtunk meg. Mondta a nevét is, Louis vagy Loisztán, nem egész értette. Meg is jegyeztem, tehát Lajos. De igen, tiltakozott, mivel ez így magyar, már pedig ő csehs, ragaszkodott a különbséghez, Loisz. Kérdeztem tőle, honnan, hogy ennyi nyelvet ismer, amire elbeszélte, tulajdonképp felvidéki eredetű, ahonnan a magyarok, amint mondta, a magyar megszállás elől menekültek családosan, rokonsággal, ismerősök tömegével, és csak ugyan eszembe is ötlött egy réges-régi nap még odahaza, amikor zászlódísz, muzsika és naphosszat tartó ünnepség tudatta az örömet, hogy a felvidék ismét magyar. A koncentrációs táborban egy bizonyos, ha jól vettem ki, Terezin nevű helységből került. Megjegyezte, de biztosan Terezienstadtnak ismered. Mondtam neki, nem én, se így, sem úgy, se ahogyan sem ismerem. Amire igen elcsodálkozott, de olyas formán valahogyan, mint mikor én szoktam csodálkozni azokon, akik meg például még a csepeli vámházról nem hallottak. Aztán fölvilágosított. Az Prága gettója. Mint állította, magyarokon meg cseheken, na meg zsidókon és németeken kívül szlovákokkal, lengyelekkel, ukránokkal, sőt, ha kell, akár még oroszokkal is eltársalog. Végül egész összebarátkoztunk. Elbeszéltem neki, meg kíváncsi volt, hogyan s mint ösmerkedtem össze Bohussal, azután legelső élményemet, benyomásomat, első napi gondolataimat például a szobáról, amit annyira érdekesnek talált, hogy még Pietykának is lefordított, aki nagyot nevetett rajtam. Ugyanígy ijedelmemet is a magyar beteggel, s Pietyka válaszát, mely szerint már napok óta várható volt, s merő véletlenségből esett épp akkorra a halála. Meg még egyebeket is, és az feszélyezett csak kissé, hogy minden mondatát ezzel kezdte. Ten matyár, vagyis ez a magyar, és így tért aztán rá nyilván, hogy ezt meg ezt mondja. De ez a szavajárása, mintha valahogy elkerülte volna Pietyka figyelmét, szerencsére úgy néztem. Azt is észrevettem, tehát amúgy nem gondoltam, nem következtettem belőle semmire, hogy mi föltűnő gyakran akad, s mindig valami igen hosszantartó dolga odakűn. Csak mikor egy alkalommal kenyérrel, konzervdobozzal, szemlátlanos bohústól eredő holmikkal tért a szobába vissza, akkor lepődtem némileg meg, oktalan módra, különben szó se róla elismertem. Mint elmondta, véletlenül ő is összeakadt vele a mosdóban, ugyanúgy, ahogy én is. Őt is megszólította, ugyanúgy, ahogy engem is, és a többi is ugyanúgy esett aztán, hogy én velem is. Annyi különbség volt mégis, hogy ő szólni is tudott véle, kiderült egy hazából valók, aminek Bohus igen-igen megörvendett, és ez végtére természetes dolog is, amint ő tartotta, s magam is beláttam csak ugyan. Mindezt, ha értelmesen néztem, egészében igen érthetőnek, világosnak és beláthatónak találtam, s magam is ugyanazon a nézeten voltam, amely nyilván ő is, amint legalábbis ebből az utolsó rövid hozzáfűzni valójából, ne haragudj, hogy elvettem az emberedet, kitűnt. Vagyis, hogy ezentúl néki jár majd, ami eddig nékem, és hogy eztán majd én nézhetem, ahogy ő falatozik úgy, amit a múltkoriban meg ő nézett engem. Annál jobban csodálkoztam, amikor az alig egy perccel később kinyíló ajtón egyszerre Bohus sietett, és még ezúttal egyenest én hozzám be. Ettől fogva aztán már mindig kettőnknek szólt a látogatása. Hol külön-külön hozott egy-egy, hol összesen csak egy adagot, mikor mint telt gondolom, de utóbbi esetben sosem feledve a testvéries osztozkodásról intézkedő kézmozdulatot. Továbbra is mindig sietett, szóra nem vesztegetve az időt, arca továbbra is mindig elfoglalt, némelyikor gondterhes, sőt, olykor szinte haragvó, már-már dühös csak nem, mint akinek most már kettőzött gondterhe, dupla kötelmek nyomnák immáron a vállát, de mint aki mi egyebet sem tehet, mint hogy viselje, ami már egyszer a nyakába szakadt. Csak azt gondolhattam, mindössze azért csupán, mivel ő meg ebben lelhette örömét, úgy látszik. Erre volt bizonyos értelemben szüksége, ez volt a módszere, hogy így fogalmazza. Hát egyéb okot, s tekintetbe véve különösképp az így ritka portéka elérhető árát, meg nagy kelendőségét, sehogy se voltam képes találni rá, bárhogy is néztem, forgattam, tanakodtam. Akkor is értettem meg aztán, nagyjában egészében legalább azt hiszem, ezeket az embereket. Mert minden tapasztalatomat egybevetve, az egész láncolatot összeállítva, igen, nem maradhatott kétségem, hisz a másként is, de jól ismerem. Végső soron ez is csak ugyanaz az eszköz, a makacság volt. Ha minden esetre látnom kellett, egy bizonyos igen kimunkált, ismereteim közt eddig a legeredményesebb, na meg főként szó se róla, az én számomra a leghasznosabb módja is a makacságnak, nem vitathattam. Elmondhatom, idővel még a csodákhoz is hozzászokhat az ember. Lassan a kezelőszobába is gyalogszerrel jártam már, ha reggel az orvos történetese így rendelkezett, csak amúgy mesztélláb, ingen fölött a pokrócomba burkolózva, s a csípős levegőben a sok ismerős szakköz valami új árnyalatot is fölfedeztem, a bontakozó tavaszét minden bizonnyal, ha a telő múló időt fontoróra vettem. A visszaúton futólag szemembe ötlött, amint a midrócsövényünkön túlnani szürke barakból épp egy nagyobb, gumikerekű, afféle teherautóhoz csatolható pótkocsit húzott, vonszolt ki pár rabruhás ember, melynek teli rakományából egy néhány fagyottan kicsüngő sárga végtagot, aszott testrészt is megpillantottam. Összép húztam magamon a takarómat, nehogy megtaláljak, míg valamiképp hűlni, és igyekeztem mihamarább meleg szobámba visszabicegni, a tisztesség kedvéért valamelyest a lábomat megtisztogatni, majd sebesen a paplanom alá bújni, ágyamba fészkelődni. Itt aztán elbeszélgettem szomszédommal, amíg itt volt, mert idő múltán elmenne a Hause, s korosabb lengyel férfi foglalta el a helyét. Elnéztem, ami látnivaló akadt, elhallgattam a hangszekrényből érkező parancsokat, s mondhatom, pusztán ezek, na meg némelyes képzelőerő segítségével innen az ágyból teljes áttekintést nyerhettem, nyomon követhettem, mint egy magam elé varázsolhattam egy tábor minden színét, izét, szagát, jövésmenését, valamennyi mozzanatát, apróbb-nagyobb eseményét, korapirkadattól egész a késő takarodóig, sőt, olykor még azon is túl. Így a frizőre cumbád, naponta sokszor, s egyre többször hangzik el, s világos dolog, új transport érkezett. Ehhez társul mindannyiszor a Leichen Kommando zum Tor, azaz hullavivők a kapuhoz, s ha még pótlást is kérnek, úgy ebből a szállítmány állagára, minőségére is következtethettem. Megtudhattam, hogy ilyenkor az effekten, vagyis a raktár dolgozói siessenek a ruharaktárhoz, mégpedig némelykorim Laufschritt, azaz futó lépésben. Ha viszont például Zwei vagy Vier Leichnamträgert kéretnek, mondjuk mit Einen vagy Zwei Tragbetten so fort zum Tor, úgy biztosra veheted, hogy ezúttal egyéni baleset történt valahol, munkánál, kihallgatásnál, pincében, padláson, ki tudná hol. Értésemre jutott, hogy akár Toffelscheller, azaz burgonya hámozó kommandójának nem csupán napközi csoportja, hanem nachtschichtja is van, és sok más dolog is még. De minden délutánnak mindig pont ugyanabban az órájában, minden alkalommal felhangzik egy rejtelmes üzenet. Elátszvó, auf marschieren lassen. És ezen eleinte sokat törtem a fejem. Egyszerű volt pedig, tehát időbe telt, míg a mindannyiszor rákövetkező valami ünnepélyes, végtelen nagy templomi csendből, a mützen, ab mützen, auf vezényszavakból, olykor holmi vékony, cincogva felhallatszó zeneszóból is megfejthettem, odakünn Appellon áll a tábor. Ez auf marschieren lassen ilyen formán a sorakoztatást, a Zwo Zweit, az Ela meg nyilvánvalóan RE-t, vagyis Lagereltesztert jelent, és hogy eszerint Buchenwaldban első meg második, tehát két Lagereltester is működik. És hát ez alapjában nem is olyan nagy csoda, meggondoltam, végtére is egy oly táborban, ahol a 90 ezeres számot is rég kiadták már, mint értesülök. Lassacskán aztán a mi szobánk is elcsöndesedik, ez Bisek is elment, már ha az ő vendégeskedése volt soron, s Pietyke egy utolsó tekintetet vett körbe, mielőtt szokott Dobrámot szavával eloltja a villanyt. Akkor megkeresem a legnagyobb kényelmet, amit csak ágyam nyújthat, és sebeim is megengednek, fülemre húzom a takarómat, s már is meglep a gondtalan álom. Nem. Ennél többet nem kívánhatok. Ennél többre koncentrációs táborban beláttam, nem vihetem. Két dolog aggasztott csak kissé. Az egyik a két sebem. Senki sem vitathatta, ott voltak, kerületük még tüzes, húsuk még nyers, de a legszélükön már vékony hártya, imittam ott barnás pörkök képződnek. Az orvos már nem tűzdeli körbe gézzel, alig is híj kezelésre, s ha mégis, akkor nyugtalanító mód röviden végzünk, és arca ilyenkor nyugtalanító mód elégedett. A másik dolog egy alapjában igen örvendetes esemény egyéb iránt, kétség kívül nem tagadhatom. Ha Pietyka és Zbisek például a távolba figyelő arccal egyszerre megszakítja eszmecseréjét, fölemelt ujjal egyúttal tőlünk, többiektől is csöndet kérve, az én fülem is tompa morajt, olykor szaggatott, messzi kutyaugatáshoz hasonló hangokat fog fel, csak ugyan. Oda át is, ahol a válaszfalon túl bohus ég szobáját sejthetem, igen nagy mostanában az élénkség, amint ezt a jó villanyoltás utánra nyúló társalgás átszüremlő hangjaiból hallhatom. A szirénák többszöri szava most már a nap rendes tartozéka, s megszokott dolog, ha éjente a beszélő készülék utasítására ébredek. Krematorium ausmachen. Vagy egy perccel később, de most már ingerülten recsegve, krematorium, ez a fort ausmachen. Amiből megérthetem, sehogy se kívánná, hogy az alkalmatlan tűzfény a nyakára csődítse még netán a repülőgépeket. A fodrászok nem is tudom, mikor alszanak. A fürdő előtt értesültem mostanában 2-3 napig is el lehet áldogálni mezítlenül, míg bejebb kerülhetnek az újonnan jöttek, és a Leichen kommandó is hallom folytonos munkában, körforgásban. Szobánkban sincs már többi ágy üres, és a szokott fekélyek vágott sebek közt. A minap először hallottam a túloldal egyik ágyát elfoglaló magyar fiútól olyanról is, amit puskagolyó okozott. A több napos gyalogúton szerezte egy vidéki, a jól értettem bizonyos Ordruf nevű, és mint elbeszéléséből kivettem, egészében körülbelül a Cejciéhez hasonló táborból jövett, egyre az ellenséget, az amerikai hadsereget kerülgetve, s tulajdonképp a mellette elfáradó és a sorból épp kidőlő embernek szánták, tehát közben őt is eltalálták a lábán. Az volt még a szerencse, hogy nem ért csontot, tette hozzá, és gondoltam is, no, én velem már ilyesmi például nem fordulhatna elő. Az én lábamon bárhova is talált, mindenütt csak csontot ért volna minden bizonnyal, kár is volna minden vita. Ki is derült hamar, hogy ősz óta van csak egyáltalában koncentrációs táborban, száma 81 néhány ezres, nem épp igen előkelő itt a mi szobánkban. Egy szóval, közelgő változásnak, kényelmetlenségnek, zavarnak, felfordulásnak, gondnak meg ügybajnak veszem hírét, neszét mostanában mindenfelől. Hol Pietyka járja végig az ágyakat kezében egy ívvel, s kérdezi meg mindenkitől tőlem is, tud-e menni, járni, laufen. Mondtam neki, nye, nem én, ich kann nicht, tak, feleli, ő du kannst, s azzal fölírja nevemet, ugyanúgy, hogy különben mindenki másét is a szobában, még Kuharskijét is, akinek ezernyi párhuzamos, nyitott szájhoz hasonló vágással van pedig tele, amit egyszer a kezelőszobában láthattam, mind a két dagadt lába. Egy másik estén meg, épp hogy elrágcsáltam kenyeremet, azt hallom a rádióból, alle Juden im Lager, a tábor összes zsidaja, sofort, azonnal, antreten, sorakozó. Oly rettentő hangon, hogy azon nyomba fölültem az ágyamba. Szatarab is, érdeklődött Pietyka, kíváncsi arccal. Mutattam neki a készüléket. Hát ő csak mosolygott a maga szokott módján, és mindkét kezével jelezte vissza, csak ráérősen. Mire ez a nagy izgalom, mire ez a nagy sietség? De a hangszóró egész este szól, recseg, beszél. Lagerschutz, mondja, vagyis a táborfelügyelet kommandójának furkósbotos méltóságait hívja fel azonnali munkára, és tán még ővelük sem lehet egész elégedett, úgy látszik, mivel csak hamar, s alig is tudtam borzongás nélkül hallani, a lágereltesztert, meg a Lagerschutz kápóját, azaz minden tábor hatalmasságai közt egyenesen a két elgondolható legnagyobbat kéreti a kapuhoz, Aberim Lauf Schritt. Máskor meg kérdéssel, szemrehányással van tele. Lagereltester, aufmarschieren lassen, Lagereltester, wo sind die Juden? Faggat, hív, parancsol, ropog, recseg a doboz egyre, és Pietyka csak bosszusra legyint rá, vagy azt mondja néki, kurva jego maty. És akkor hát rábízom az ügyet végtére, és ő tudja, és fekszem nyugton tovább. Hanem ha előző estén nem tetszett, úgy látszik, másnap most már nincs kivétel. Lagereltester, das ganze Lager antreten, majd kisvártatva motorbőgés, kutyaugatás, puskák durranása, botok püffenése, szaladó lábak kopogása és nyomukban járó csizmák nehezebb dübörgése mutatja, hogy elvégre, ha némelyeknek így felel meg jobban, a katonák is kezükbe tudják venni az ügyet, és hogy mi is az így engedetlenség gyümölcse, míg végre, hogy nem, egyszerre csend lesz. Akkor meg nem sokára az orvos toppant be nagy váratlanul, hisz a vizit már, mintha mi sem történne odakívül, rendes szokás szerint megtörtént reggel. Most azonban nem oly hűvös, nem oly gondozott, mint máskor. Arca gyűrött, nem egész kifogásolhatatlan köpenyegét, rozsdás foltok égtelenítik, vérbeborult szemének súlyos tekintetét, kutatva hordja körbe, üres ágyat kereszt szemlátomást. Enni kétség. Wo ist der, mondja Pietykának, der mit dieser kleinen Wunde hier, határozatlan mozdulatot írva le, úgy a combi a csípője táján, miközben fürkésző tekintete minden arcon, így egy pillanatra az enyémen is megakad, és igen kétleném, hogy ne ismert volna rám. Ha történetesen mindjárt el is kapta, hogy Pietykára szögezze ismét, várva, sürgetve, követelve az ő kötelességévé téve, mint egy a választ. Nem szóltam semmi, de magamban épp készülődtem már fölkelni, gúnyát ölteni is ki, valahova a zűrzavar kellős közepébe menni, hanem akkor meg nagy meglepetve azt látom, hogy Pietykának, amit legalábbis az arca mutatja, sejtelme sincs, ugyan kire is találhat gondolni vajon az orvos. majd meg, rövid tanácstankodás után, hirtelen megvilágosodással, mint aki egyszerre ráeszmélhetett, mégis egy ach ja szóval és egy karnyújtással a puska lövéses fiúra mutat, mellyel az orvos is azon nyomban egyetérteni, ő is mint egy megvilágosodni látszik, mint akinek úgy van, épp eltalálták, s végre megoldották a gondját csak ugyan. Der geht sofort nach Hause, intézkedik tüstént, és akkor igen különös, szokatlan, mutatnám illetlen esemény történt, melyhez hasonlóra szobánkban még ez ideig egyetlen példát sem láttam, s amit alig is tudtam bizonyos feszélyezettség, némelyes pironkodás nélkül nézni. A lövéses fiú ugyanis, miután fölkelt az ágyból, előbb csak kezét tette az orvos előtt össze, mintha imádkozni készülődne, majd ennek hökkent hátrálására, pillanatnyi értetlenkedésére, egyenest elébe, a térdére bukott oda, mindkét kezével utána kapva, megragadva s átkulcsolva a lábát. Aztán csak az orvos kezének gyors villanását, majd pofonjának rákövetkező nagy csattanását észleltem, és csak fölháborodását értettem, de szavait pontosabban már nem, mielőtt térdével odébb tolva az akadályt, dúlt és a rendesnél is veresebb arccal kirohant volna. A megürült ágyba aztán új beteg került, megint egy fiú, a szememnek jó ismerős, tompa, kemény kötés arról tanúskodik, hogy lába végén immár egyetlen ujja sincsen, és amikor Pietyka legközelebb én felém járt, mondtam neki halkan, magunk között, dziękuję, Pietyka, hanem kérdéséből, vász? Bizonytalankodásomra, a früher for her, azaz, hogy az előbb, az imént, teljes értetlenséggel, tökéletes tájékozatlansággal felelő arcából, csodálkozó, miről sem tudó fejrázásából, azt vettem észre, hogy ezúttal meg én követhettem el, úgy látszik, illetlenséget, és hogy bizonyos dolgokat e szerint hát kizárólag magunkkal kényszerülünk csak elintézni bizonyára, amint látszik. Tehát először is minden az igazság rendje módja szerint történt, volt legalábbis az én véleményem, hisz elvégre is én voltam régebben a szobában, aztán meg ő is van jobb erőben, és így nem kérdéses, mármint én szerintem, hogy odakin ő neki több az esélye. És hát végső soron főként könnyebben is vagyok képes belétörődni, úgy látszik, valaki más, mint a magam balesetébe. Ezt a következtetést kellett levonnom, ezt a tanulságot leszűrnöm, bárhogy is nézzem, latolgassam, kerülgessem. Legfőként azonban mit is jelent az így gond akkor, amikor lőnek? Mert két nappal később már nálunk csörrent az ablak, s fúródott a szemközti falba valami eltévedt golyó. Ugyan ennek a napnak volt még az eseménye, melynek során minduntalan gyanús emberek köszöntek be egy-egy gyors szóra Pietykához, s volt ő is sűrűn, némelyikor huzamosabb időre is valahol oda, hogy este a hóna alatt valami hosszúkás csomaggal, göngyöleggel állított a szobába vissza. Lepedőnek, de nem, mert nyele is volt, így hát fehér zászlónak néztem. És ennek közepéből jól belé tekeredve oly holmi hegye vége kandikált elő, melyet rabkézben eddig még sosem láttam. Valami, amire az egész szoba megmozdult, felsziszent, felmorajlott. Egy tárgy, amelyet mielőtt még az ágya alá helyezte volna, Pietyka mindenkinek megmutatott. Egyetlen futó pillanatra mindnyájunknak látni engedett, de oly mosollyal, valami oly mozdulattal a melléhez szorítva, hogy már-már én is szinte a karácsonyfa alatt a régi idő óta várva várt becses ajándék birtokába éreztem magam, egy barna fa alkatrész, s belőle kiálló rövid, kékesen csillanó acélcső, fűrészel csövű karabé. Ötlött egyszer a szó is az eszembe, úgy, amint néhai időkben rablókról meg detektívekről szóló igen kedves regényeimben olvastam. A másnap megint mozgalmasnak ígérkezett, de hát ki is tarthatna számon minden egyes napot és azok valamennyi eseményét. Minden esetre elmondhatom, a konyha mindvégig a szabályos rend szerint működött, és az orvos is többnyire pontos volt. Egy bizonyos reggelen aztán, Nem sokkal kávé után a folyosón sietős léptek egy harsány kiáltás jelszó, mint egy, melyre Pietyka is sebesen kikapja rejtekéből, és hóna alá ragadja csomagját, majd eltűnik. Nem soká, úgy 9 óra tájban meg, először hallom a dobozt, ezúttal nem rabokat, hanem katonákat. Szóval Allendere Sess Ange Hörigen utasítani, és kétszer is egymás után, das Lager so fort verlassen, a tábor azonnali elhagyására felszólítani őket. Aztán közelítő, távolodó, egy ideig szinte a fülem körül röpködő, később fokonként elhalkuló csatazajt hallottam, majd végül csend lett, túlontúl is nagy csend. Mert hiába vártam, füleltem, lestem és fürkésztem, sem a rendes időben, sem azon túl, sehogyan sem sikerült fölfognom a pedig már régóta esedékes csörömpölést és a leveshozók velejáró napi rikkantását. Talán délután 4-re járt, amikor végre kattant a doboz, és rövid sercegés, fújó hangok után azt tudatta minnyájunkkal, hogy itt a Lagerelteszter beszél. Kameráde mondta, hallhatóan valami, őre fullasztóan ható érzéssel küszködve, amitől hol elcsuklott, hol meg túl élesé, szinte süvöltővé vált a hangja, wir sind frei, vagyis szabadok vagyunk. És arra gondoltam, ilyenképp akkor hát itt a Lagereltester is, Pietyka Bohus, az orvos, meg az ő hozzá hasonló felfogását oszthatta, ővelük pendülhetett, úgy látszik egy húran, hogy így mondjam, ha már ő jelentette be, és pedig így nyilvánvaló örömmel az eseményt. Aztán rövid, takaros beszédet tartott, majd ő utána meg mások következtek a legkülönfélébb nyelveken. Attention, attention, hallottam például franciául, pozor, pozor, úgy tudom csehül, nyimánye, nyimánye, ruszki tovar iszti, nyimánye, és a daloló hanghordozás hirtelen kedves emléket, azt a nyelvet idézte eszembe, melyen annak idején az ide érkeztem, kor a fürdőbeli kommandó emberei beszéltek körülöttem. Uvága, uvága, amire itt mellettem rögtön izgatottan ült ágyában fel, s ripakodott rá minnyájunkra a lengyel beteg, Csihá Bencsterász Polszki Komunyiki, s akkor emlékeztem csak rá, mint izgult a fészkelődte, izegte, mozogta ezt az egész napot végig. Majd nagy elképedésemre egyszerre csak, figyelem, figyelem, a Magyar Lágerbizottság, és gondoltam, nolám, nem is sejtettem, hogy ilyen is van. De hiába figyeltem tőle is, mint előtte mindenkitől, csak a szabadságról hallottam. És egyetlen célzás, egy szó említés sem az elmaradt levesről. Én is roppant örventem, igen, természetesen annak, hogy szabadok vagyunk, de hát nem tehettem róla, hogy másfelől viszont arra kényszerültem gondolni, tegnap ilyesmi még nem fordulhatott volna például elő. Már sötét volt odakint az áprilisi este, Pietyka is visszaérkezett, már kipirulva, fölhevülten, 1000 érthetetlen szóval tele, amikor a hangszorónát végre ismét a Lagereltester jelentkezett. Ezúttal a volt Kartoffelschäler kommandó tagjaihoz fordult, kérve őket, szíveskednének elfoglalni régi helyüket a konyhán. A tábor valamennyi többi lakóját meg arra kérte föl, hogy maradjanak, akár az éj közepéig is ébren, mivel erős gulyásleves főzéséhez látnak számukra már is hozzá. Akkor dőltem csak megkönnyebbülten a párnámra vissza, akkor engedett csak föl valami lassacskán bennem, és akkor gondoltam csak, meg lehet először komolyabban magam is a szabadságra.